A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt. Nem szeretem hétfő, mi?
Nem, egyébként nem.
Neked tényleg. Se látom, pörögjél
fel. Nem, mert tényleg azért hétvége után...
Jebuzeusát neki!
Rögtön 5 órakor kellni.
Nincs ilyen, rendületesen kell kezdeni a szeptember utolsó munkanapját. És miért? Mert a büdös életben nem érjük utol Bulgáriát ilyen lohat viselkedéssel. És vannak barátaid 0636-os 980980. Mi ez a nem szeretem hétfő? Tessék csak! Elő
itt
a farbával.
Tessék, a mérnök írja, nem szeretem, hétfő van.
Pont
a múlt
mérnök.
Hét a tengerparton jobb volt. Ugye,
hogy nem érdekel.
Vannak jobb
nem
dolgok,
érdekel. Emberek, ez így nagyon lenni. Kevés. A tengerpart megvolt, rekreáció, pipa, tessék felpörögni. Pláne egy mérnöknek. Ha elmér valaki valamit,
igen.
Mert nem szeretem, hétfő van, az ránk dől.
Hát? Na jó, de azt mindenki tudja, hogy egy jó balkács kétszer vág, egyszer mér.
Jó.
Azt mondja, hogy a hajszeszre...
Nagyon szépen kérünk mindenkit, hogy kép üzenetet ne küldjünk, hiszen ez egy rádió műsor. Azon kívül, hogy esetleg nevetünk, esetleg lefáradunk tőle, semmi értelme nincs.
Speciál most csak egy bizonyíték arra, hogy van ilyen, és leteszi kínzó kérdését a hallgató, hogy a hajszeszre miért van ráírva, hogy vegán.
Ezzel a hallgató elárulta magát, hogy soha nem volt katona, és nem hallott arról, hogy volt egy Pitralon nevezető arcesz, amelyet, hát ez vagyis mondjam, vegán. Nem külsőleg, ahogy rá volt írva, nem belsőleg fogyasztották.
De
hát
ezért. Köszönöm. Nem hiszem. De ezt fölkennik, és egy igazi vegán azt nem tűri a feje búbján sem, hogy bármilyen állati cucc legyen ott. Szerintem ez.
Egyébként nem fogjátok elhinni, de a millások...
Vagy pusztán azért, bocsánat, mert egész egyszerűen tényleg nincs benne állati komponens, és ráírják, hogy vegán, mert az most egy jó hívószó. Ez olyan, mint amikor a gluténmenteseknek, ugye, hát sajnos az egy nagy probléma, és kell külön termékeket létrehozni, és az ilyen, nem tudom, kukoricadarára is ráírják nagy öles betűkkel, hogy az gluténmentes, hát persze, mert a kukorica alapból is. Érted? Tehát nem kell csinálni semmit, de ráírjuk az üzenetet, mert azzal többlet értékesítést lehet elérni, lehet, hogy a hajszesz vegánsága is valami ilyesmi. Parancsolj kell.
Ez a Millás reggel a Rádió Café 98.0-án 2024. szeptember 30-án hétfőn. Nekem se indultam könnyen a nap, nehogy azt higgyeték, mert hogy a laptopom éppen azt játszogatja, hogy nem figyelmeztet, hogy csatlakoztassam külső erőforrásra, egyszerűen csak kikapcsol, és ez természetesen Murphy törvényei alapján teszi, azaz 3/10 másodperccel az adás indulás előtt. Ez azt jelenti, hogy egy 5 percig áll le, majd amikor végre újra indíthatom, akkor 7,5 percig áll fel a rendszer újra, úgyhogy most ezzel küzdünk, csókoltatom a Microsoft, a Dell és az összes ilyen IT gyártónak a
főkolomposokat, akik ebben benne voltak ebben a dologban.
Igen.
Tehát ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0, azt mondtad, hogy szeptember 30-án, annyit
is
mindent mondtál.
Minden.
Hétfő reggel van, fél hét múlt, 4 perccel itt van Mihálovics András.
És Gede Balázs is jó reggelt kívánunk.
És az elérhetőségünket is mondjuk 0630 6 98 0 98 0 és szerszámgazda is írt nekünk cégre hétfő. Köszönjük.
Aztán, nem tudjuk hova tenni.
Gézu hajkuját ide emelném. Kivételesen nem mentem elé, mégis eljött a hajnal. Ez csodás.
Há, bravo.
Csodás ez a költemény. Aztán beszéljünk külön. Kér egy hallgató, rendben.
Már hogy külön műsorban?
Külön műsorban. A mérnök még hozzátette, amellett, hogy nem szereti a hétfőt, hogy M3-as Budapest felé 50 kilométertől már dugul. Hát az elég szép teljesítmény így korán reggel. Aztán van itt matrica üzenet, meg minden egyéb, és éppen most jön, hogy ez az András, így kell kezdeni. Na, ugye, egy hogy hétfőt, ugye. Hajrá, írja Zsolt. Hát, ti aztán egy hírom pendültök. Igen.
Na, hát a jerobosokhoz menjünk oda, és akkor a fülcibálás ma már nem divat, és talán rossz néven is vennék, de akkor veregessük diszkréten, nem túl erősen hátba, mert hogy a nevük napja van ma.
De a lányjeromosoknak is, akik Jeronima nevet viselik, ugye az a jeromos női megfelelője. Igen.
Valamint a Hono Rina és a Hono Rius nevű hallgatók, a Jeronimát azt már mondtad, a laborcok is természetesen örvendhetnek az őrsökkel és a Sofikkal karöltve.
És a Norinákkal. Igen. Igen. Az események közül talán megemlítünk párat. 1935-ben ezen a napon George Gershwin Porgy és Bess című operájának első bemutatója történt Bostonban.
És... Standing Ovation-nel? Uh-huh. Vagy akkor még nem sejtették. Hogy micsoda, mit nem sejtettek, hogy békeemberekkel fognak találkozni. Na, újra megjelenik Budapesten az illegálisan kiadott Szabad Nép újság 1944. szeptemberének utolsó napján. Aztán az első atommeghajtású vízi jármű is belemerül a óceánba 1954-ben, úgy hívják, hogy Nautilus, és egy tenger alattjáró volt, és természetesen az amerikaiak konstruálták. Mindig, amikor egy ilyen jön szembe, akkor én...
Egy Nautilus.
Igen, akkor mindig felhívom a figyelmet arra, hogy láttam egy tengeralattjáros filmet valamikor egy ismeretterjesztő csatornán, és ott azt mondták, hogy gyakorlatilag a tengeralattjáró ma már akármeddig lent tudnának maradni a mélységbe. Egyedül emberi okai vannak annak, hogy időnként fel kell jönniük.
Képzeld el. Csinálni levegőt?
Levegőt is tud csinálni, vizet is tud csinálni, kaját nem tud csinálni. És hát ugye az atom hajtómű az,
hát az
darabig
az, elműködik. Hát az nem is kérdés. Hát egy igen.
Na!
1960 fontos dátum a film történetben. Ezen a napon bemutatják a Freddy és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki című rajzfilmet. Ez az első főműsoridőben adott rajzfilm, soha nem tudtam gyerekkoromban, de azt a jelenetet, amikor rávágnak a kocsi oldalára egy ilyen nagy...
Az mi? Azt te tudod?
Már rájöttem, igen. Az egy oldalas.
Ne!
Ugye a drive-ot lövésünk nem volt, hogy az mi a tök. Tehát eleve az egész igen, jelenetet nem igen. tudtuk értelmezni. És ez a gramafon alakú, mert nekem mindig a gramafon...
Én is azt hittem, hogy az valami kihangosító az autós mozihoz.
Igen, igen, igen. És feldőtt fejjel fejtettem meg, hogy behagyta
a drive-ba. Az egy oldalas.
És egy irgalmatlan ilyen mamut oldalast kap, és
ja, hogy tudja
oda.
Az autós mozihoz
persze,
cuppogni
persze, így van.
Hát ezt most megnézem, ezt a jelenetet. De akkor nem jó volt a rajzoló, ha ez... Nekem is.
De,
mondom, én azt hittem, hogy az
jó volt, tehát egy olyan...
És fel is borult tőle az autó, ugye? Oda rakják, és így felborul.
De jó volt, csak hát ugye itt a világnak egy ilyen sötétebb oldalán, ahol nem ismertek ezek a fejlesztések, hogy drive, meg gyors étterem, meg ugye az oldalas
gyerekkora. Egy időben ugye nem volt oldalas, pláne ekkora.
Igen. Szóval onnan eredt a probléma, de akkor ezek szerint neked is ez egy rejtély volt.
Az első Boeing 747-es repülőgép megépítése is a mai naphoz kötődik, 1968-ban.
Ez egy korábbi modell, történt. Ugye pont együtt voltunk múlt egy csütörtök, amikor a 767-esről emlékeztünk meg, az 1981-ben.
Fejből vágod a légi közlekedés.
Abszolút.
Aztán 1975-ben szomorú nap volt, szeptember 30-e, mert máig tisztázatlan körülmények között lezuhant egy malév gép, méghozzá 240-es számú járat Beirut partjainál. És hát ugye erről számos oknyomozó cikk, meg írás, meg minden látott már napvilágot, mert hogy 50 utas és 10 főnyi személyzet is életét vesztett ebben a balesetben. Aztán még egy születésnapost köszöntünk, 2008-ban átadják a Colbert hidat, azaz a A, ugye az a, hogy hívják most? Megyeri.
De a Megyeri híd volt a Colbert. Igen, aminek ilyen névadó vitája volt.
Majdnem Chuck Norris.
Majdnem Chuck Norris lett, igen.
Aztán nézzük a születésnaposokat. Hugonnai Vilma grófnő, az első magyar orvosnőre emlékeztetünk 1847-ből. Egy kicsit olvassunk utána, ha tehetjük és szembe jön, vagy nagy Isten rákeresünk. Nem volt ő neki kikövezve nagyon könnyen, nem hát jutott ahhoz a poszthoz. Igen. 1847-ben született, és 1922-ig élt az első magyar orvosnő. Aztán Benedek Elek apu, magyar író, meseíró, újságíró, 1859-ben mennyi mesét olvastunk?
Fú, sokat, igen.
Egy időben ilyen, nekünk volt ilyen Benedek Elek meséi címmel összegyűjtött.
Igen, ilyen tök jó rajzokkal illusztrálva, igen, azokat igen. is szerettem, igen.
Aztán a bőség zavarával küzdünk egyébként.
Igen, ezért kell egy kicsit mazsolázni, mert mindenki nem biztos, hogy be fog férni. Hans Geiger, német fizikust, hadd emeljem ki, 1882-ben született, mert csak sejtem...
A Geiger-Müller számára igen, atya
egyik. Igen, atya. Igen, ugye az a sugárzásmérő eszköz. És,
aztán... Igen. Elie Wiesel, erdélyi származású Nobel békedíjas amerikai író, 1928-ban született, aztán itt van Szabados Tamás, magyar operatőr, rendező, 1935. szeptember 30-án született, és azért is ollóztuk ide, mert hogy a múlt héten hunyt el ő, úgyhogy egy héttel a születésnapja előtt vesztette életét. Aztán...
Sportolók, sokan vannak.
Frank Rijkaard, holland labdarúgó. Milyen furcsa, hogy lehozol a pályán egy pályafutás gyakorlatilag, hogy ezzel a képzavarra érek, és mi jut eszedbe Rijkaardról? Hogy leköpték.
Ja, tényleg. Igen.
Vagy ő köpött le, már nem emlékszem, de hogy ilyesmi. Ugyanaz, mint hogy Zinedine Zidane, mi történt igen, vele? Igen. Lefejelte a Materazzit. Nem az, hogy micsoda brilliáns gólokat.
Hát, igen. De van itt még sportoló, azt mondja, hogy Martina Hingis, derék hallottam a nevét, szlovák születési teniszbajnok nő, 80-as, és ma ünnepel Max Verstappen, holland autóversenyző, Forma 1-es pilóta is, viszont szemtelenül
hát,
fiatal.
Hát egyed uralkodó.
Igen.
Mostanság a Forma 1-ben, bár én ugye a labdarúgáshoz hasonlóan a Forma 1-et sem követtem
én
percről percre.
Én is elvesztettem a fonalat
régebben. De hogy most éppen nem megy nekik.
Igen. Aztán...
Mármint a csapatnak meg neki.
Igen. Anthony Delon.
Na szegény.
Is ma ünnepel.
A kis Delon. Te vagy a kis Delon. Az meg, neki meg ezzel lehet tele a hócsizmája.
Hát igen, lehet, hogy ez rányomta. De mi tiszta apja? Őrület.
Kedve Balázs reggele, bepillantást nyerhettünk igen. a kulisszák. Mögé,
figyelj, viszont van még egy születés.
Nem mondod, de nincs itt a listámban.
Nincs itt a listán, egy másik listán szerepel, azért mert a papája megírta, Tamás, hogy a 12. születésnapját ünnepli Anna, aki, hát tetszik, nem tetszik, Millás reggeli hallgató, ugye, mert hogy reggelente együtt mennek az iskolába, gondolom, és muszáj hallgatni. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntjük őt. Boldog születésnapot, Anna.
Kedves Anna, elnézést kérünk, ma még, meg most még. Ezek talán mandarin nyelven szólnak ezek a szavak, amiről mi időnként itt a Millás reggeliben beszélünk, és amit apukát hallgat, de hidd el, hogy ezek az élet fontos dolgai. Még pár év és te is belátod ezt, hogy mi akkor itt leszünk-e, azt nem tudom, de ha itt leszünk, akkor légy szíves, írd már meg, hogy egyszer 12. születésnapodon köszöntött Balázs bácsi és András bácsi innen a rádióból.
Igen.
Méghozzá egy remek zeneszámot küldünk azoknak, akiknek nehezen indul a hétfő, és nehezen indul a hét, és nehezen indul a nap. Stílszerűen Stand Up ez a címe. Hallgat csak!
Nyugodjon meg! Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
Millás reggeli.
Na hát a Portfolio.hu-ról én most egy olyan cikket szedtem elő tegnap este egyébként, és a Le Monde-ra hivatkozva, vagyis őket szemlézve jelentette meg alap, miszerint jelentős adóemelés jelent Franciaországban egyre komolyabb a költségvetési válság, mi se Barnier Franciaország ugyanak kinevezett miniszterelnöke komoly kihívásokkal néz szembe az államháztartás egyensúlyának helyreállítása terén. A Le Monde napilap vasárnapi beszámolója szerint a kormány több lehetséges intézkedést is mérlegel a költségvetési hiány csökkentésére, és ezt csak azért rolloztam ide, mert ugye rendszerint a németeket, mint legnagyobb kereskedelmi partnerünket és az ő gyengékedésüket hozzuk fel, mint a mi problémánk is, ugye, és a növekedésünket hátráltatja, de az, hogy az Európa két erős gazdasága is bajban van, a német is és a francia is, az azért egy kicsit sok, és hát kezd egy ilyen elhúzódó.
Most kell utolérni őket, én mindig mondtam. Most hát, megtorpantak, most kell a gázra lépni.
Az a baj, hogy ott...
És nem csak a bulgárokat fogjuk utolérni, hanem a franciákat.
Igen,
is.
Az a baj, hogy ott csüngünk az ő csecsükön, és az ő megtorpanásukkal együtt torpanunk.
Kifogás mindig van.
Torpanunk mi is. Na mindegy, a portfolio.hu-n találtam mindezt.
Drága barátaim, és ha mindez nem lenne elég, akkor felhívnám a figyelmet a Bloomberg egyik hírére, amelyet például a G7.hu is citál. A kínai kormány nemrég felszólította a hazai, mármint a kínai elektromos autógyártókat, hogy a technológiát, illetve a főbb alkatrészek gyártását ne vigyék ki Kínából. Befektetéseiket előre engedélyeztessék az Ipari és Információs Technológiai Minisztériummal, és külföldön legfeljebb összeszerelő üzemeket létesítsenek. Gondolkodjunk csak, hol akarnak ezek a jó emberek akkumulátor technológia és autógyártó kapacitásokat beruházni? Hol? Csak nem Magyarországon. Úgyhogy ez egy érdekes vonulata a rögvalóságnak. Aztán Balázskám, nem fogod szeretni a Népszava hírét.
Na, miért? Miről szól?
A kóbor és gazdátlan állatok országa vagyunk.
Igen, ezt sajnos azért tudtam ám.
Azt mondja, hogy frissített és betartatott állatvédelmi törvény, államilag finanszírozott a lakosság számára ingyenes ivartalanítási program, a csipek ellenőrzése, minél több önkéntes bevonása az állatvédelemre, ezekre lenne szükség az állattartás kultúrájának javításához az állatmentők szerint. Míg vidéken és a kertvárosokban látványosabb kolóniában élnek ezrével a kóbor kutyák és macskák, a belvárosban a pincék vannak tele velük, miután az állam és az önkormányzatok jó része is inkább hárítja a helyzet megoldását, a lakosok sokszor csak a civil állatvédőktől remélhetnek segítséget. Nem vidám.
Egyáltalán nem. Azt mondja, hogy közben a Szabad Európa mazsolázok.
De nem szabad hallgatni.
Ha hallgatni,
jön
nem.
A fekete autó, azt elvisz.
De egyébként tényleg, ez milyen volt már az elmúlt rendszerben, hogy ilyen sutyiba kellett rá.
És milyen csavarni. Rossz volt a hangminőség.
És milyen rossz volt a vétel, igen. Ilyen hullámzó, meg minden. Arról olvasok, próbálok itt új információkat szerezni az a lehetséges Airbnb szabályozásról, mert van egy írás, ami arról szól, hogy tisztogatás a Fidesz, hát országban szigorú Airbnb szabályozás a Magyar Vasút kálváriája, és azt mondja, hogy a hét legfontosabb cikkeiből válogatott alap, akkor viszont ebben új nincs, akkor csak az van szerintem, ami a Terézvárosban lezajlott szavazás, és az, hogy ez esetleg átmehet majd valamiféle központi szabályozásba. Akkor viszont...
Ne!
Na!
A breaking! Meghalt ne. Chris Christopherson, 88 éves korában, Grammy-díjas country legenda, egyébként számos kitűnő western filmben is játszott. Halálhírét a család osztotta meg a Facebookon, úgyhogy ez is egy friss hír, akik ismerték és szerették.
Igen, tényleg, sok, nem is csak vagy western film?
Nem csak abban, hát mert a pengében játszott
igen,
meg
igen,
ezekben.
Igen.
Tudod, na mindegy.
Hát szomorú hírek
az ezek. Ördögbe. Na, de hogy üzleti témát is mondjunk, annyira szórt, hogy bedöntött az aranyárát a világ leggazdagabb embere. Ezt az Indexen olvasom. Azt mondja, hogy második helyen szerepel a világ leggazdagabb embereinek listán Bernard Arnault, illetve Jeff Bezos a harmadik, meg Elon Musk a világ leggazdagabb embere, és ki volt a valahelyét leggazdagabb ember a történelemben, ezt teszi fel ezt a kérdést az Index, és hát óriási meglepetésre egyébként
Krőzus,
igen.
Hogyha ugye átszámítják inflációval, növelve, meg mindenhogy az akkori vagyonát, akkor valami nagyon-nagyon nagy szám jön ki.
Igen.
Na, szerintem lehet, hogy bőrzézni kell zene nélkül.
Igen.
Van ilyen.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Félszám. Vagy te vagy a Budapest?
Hát mondjad, már én elmondom akkor Budapestet, mondjad már te. Erre készültem. Igen, félszázalék mínusz volt. A Buxon 74.510 pont lett a vége, a vezető papírok vegyesen teljesítettek, a Telekom stagnált 1048 forinton, a MOL erősödött 0,3%-ot 2682 forintig, az OTP Richter páros viszont esett, a Richter elég nagyot, 1,4% fölötti mínusz hozott össze, 10.970 forintig csúszott
te
vissza.
Te senki ne aggódjon, ez csak valami felkorrekció, mert ráadásul céláremelés is érkezett.
Az OTP meg megtapadt a 19.000 forinton, pont kereken 0,8%-os mínusz után, és kérlek szépen, a forint pedig úgy áll, hogy olyan 396,90 és 396 forint 80 közötti sávból van beszorulva elég keményen.
Igen, csak azért kiabáltam fel, mert a gumikacsa a konvojban.
Tényleg.
Chris Christopherson.
Igen.
Igen, nagyon jó. Na, tengeren túli indexek vegyes mozgást mutattak. A Dow Jones például 3%-kal emelkedett, az S&P 500-as az 1%-kal esett, míg a Nasdaq 4%-del hanyatlott. Az európai indexeket is megnézzük, ha már a Budapestről szó volt. Hát úgy néz ki, hogy mi nem azt csináltuk, ami itt a kotta volt Európában. A frankfurti DAX 1,2%-kal emelkedett. A londoni FTSE 4%-kal szintén emelkedett. A párizsi CAC-on 6%-kal emelkedett. Mi meg tudtunk 0,5%-kal esni, hát ez szép. Nézek gyorsan egy ilyen most hajnali, már mint nekünk hajnali ázsiai kereskedést. Azt mondja, hogy mi? Ez most van.
Hol akadtunk el?
Hát ott, hogy 8,5%.
Hogy adásban vagy-e?
Kínában.
Hát könnyen lehet. Hát most, hogy azt mondták, hogy nem hát viszünk ki technológiát.
Hát az a gatyarepesztő rally egyenesen. Illetve hát az, ugye van vagy 5 indexük, úgy mondom akkor, hogy a 4,5-től a 8,3% mindenféle plusz föl lehető, de ez egyébként még átlocsant Hongkongra is ez a jó hangulat, mert ugye a Hang Seng az 3,1%-kal megy. Indiát ez nem érdekel, hogy mi van Kínában, mert 7% a mínusz, és keresem a japó indexet, hát az meg 4,6% mínusz, akkor valószínű ezt a nem viszünk semmit sehova, ezt a japánok. Nem tetszik a japánoknak, a kínaiaknak, meg igen, én ezt szűrtem le ebből.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Itt van Zoller Andi, az egyetlen ember, aki a célvonalnál el tud gáncsolni verbálisan, mert én itt felpörögtem, kirángattam a gebét a nihilizmusból, és úgy nézett rám, de úgy, hogy azonnal elment a
hát
önbizalmam.
Nem merek lassan bejönni, a gácsot is zavarom, az ha bejövök,
zavarom.
Főleg tőzsde hírek közben. Hát köszönöm.
Nekem nem zavar, csak lesújtó pillantások.
És azért büntettél lesújtó meg, és kapcsoltad be a mikrofonomat 2 perccel azelőtt, hogy meg kellene szólnom?
Igen.
Hát köszönöm, levegőt nem mertem venni. Pedig én kedveskedtem, és hoztam nektek megint
már
finomat.
Megint,
mi van abban?
Nem kapjátok akkor meg.
Hát egy óra múlva térjünk erre vissza, amikor kinyílik a
akkor legyetek jók. Legyetek jók.
Figyelj, egyébként kérdez egy hallgató is, hogy a ma reggeli maci kávé milyen extrát tartalmaz, ő is kér belőle.
Ez egyéni genetika.
Vagy figyeljünk 9 órakor.
Életigenlés.
Amikor ez a nagy lendület, akkor szokott
kis bakonyink is.
Az öreg maci beszundik rá, és szépen csembe.
Meddig 9 után. Hát akkor valami járó is gazda.
Igen.
Addigra be?
Hát esetleg újabb lendületet kapsz, de addig leszálló ág.
Na, viszont most átadjuk neked a...
Köszönöm.
Hadd éljenek! Hosszad ki a híreket neki.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Na most drukkoljatok, drága reggelt hallgatók, mert elindítottam a légkondicionáló berendezést, mert kezd elég gorillaszag lenni a stúdióban, és a rendszer öntudatára ébredt. Kiírta az összes létező ikont, amit lehet, úgyhogy elvesztettük az uralmat a rendszer fölött, úgyhogy lehet, hogy élőadásban fog hibernálni, és ilyen hanszóló méretű tömbökbe fognak kivinni bennünket a Millás reggeli stúdiójából, a Rádió Café 98.0-ról Gede Balázzsal.
És Mihálovics Andrással, aki sikeresen beállította ezt a szerkezetet.
De nézzek most olyan furcsán, nézd, ilyet még nem csinált, nem?
Azért, mert én mindig leállítom ezt a tátikát, de ez a legyező funkció azért, ez egy létező dolog a légkondicionálóban.
De nem, most nézzek, most megint nem csinál semmit. Mert tehát így néha becsukja. Nem, látod, hogy nem csinál? Mondom, hogy öntudatára ébredt a rendszer.
Tényleg, teljesen önállósodott.
Valaki segítsen Vuknak a kis
sokának. Lehallgatunk, akkor megfagytunk, igen, kedves hallgatók. Azt mondja, hogy Maci, ha egy Nautilus láttál szembejönni, akkor sok pitralont ittál.
Ne olvassuk fel Ferenci kollega személyeskedésektől, hát, sem mentes üzeneteit.
Ezzel együtt azért láthat, vagy igazságtartalma van. Azt mondja, hogy jó reggelt, nem a hétfő a pocsék, hanem az életed. Köszönjük.
Igen. Szépen. Van-e még?
Az van, hogy jó, ez a stand-up, de az még korábban volt, mérnök úr írta, egyébként más is dicsérte a reggeli ébresztő számokat, úgyhogy mindenki nagy lendülettel foghat hozzá a hétfői munkához, mi is ezt tesszük, illetve próbáljuk folytatni ezzel a dinamikával.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Aki ma a BKK járműveire pattan, az kérem szépen nem ma, holnap, az Györfi Pállal ébredhet. Ugyanis október 1-től 2 Budapest is csatlakozik ahhoz az egységes alapellátási ügyeleti rendszerhez, ami az ország más területein már másfél éve működik. Az orvosi ügyeletek telefonszáma szintén egységes lesz, 1830-at kell tárcsázni 2-től.
Ha nincs nagy baj,
akut, de
ha nagy baj van, akkor 112.
Életveszélyes panasz esetén, igen. És hogy jön ide Györfi Pál, úgyhogy a változásra a Budapesti Közlekedési Központ és az Országos Mentőszolgálat együttműködésének köszönhetően a BKK járatain hangbemondás, a közterületi futárkijelzőkön pedig felirat fog emlékeztetni, és természetesen a hangbemondás egy jól ismert hang. De nem, tényleg, az már most elindul, szeptember 30-al Györfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője tájékoztatja a Budapesten közlekedőket mindenről, amit az előbb elmondtam. És akkor még maradjunk ennél az orvosi ügyeleti rendszernél, hogy ez hogyan is működik. Igen, ahogy a Mackó kollega is hangsúlyozta, itt olyan esetekről van szó, amikor 1830-at kell hívni, ami a házi orvosi rendelés idején kívül jelentkező, a következő házi orvosi rendelésig nem halasztható egészségügyi probléma. Ezt ugye nehéz felmérnünk, bármilyen panasz van nyilván, akkor a 1830-hoz fordulunk, azt legfeljebb ott megmondják, hogy ez mennyire életveszélyes, és azt nem tudom, hogy van-e közvetlen átirányítás a 112 végén ülő diszpécserhez, vagy leteszik, és felkérnek, hogy köszönjük szépen a hívását, de hívja a 112-t, mert maga nagy bajban van.
Én nagyon halkan kérdezem meg, hogy az nagyon nem jutott senkinek eszébe, hogy egy mindenek felett, egy telefonszám.
És ott majd maradjon a 112, és aha, akkor lehet az is. Hát igen, mert most ezt a 1830-at megtanulni megint, és akkor azon mazsolázni, hogy most a 1830, most milyen súlyos lehet a helyzetem.
Meg honnan tudod, egyszer, hogy meddig rendel a körzeti?
Tételezzük fel, hogy tudod, de honnan tudod, hogy milyen súlyos a helyzetet, hogy a 1830-at hívd, vagy a 112-t? Azért kérdem, hogy nagyon fontos lenne, hogy ők egymással kommunikálnak-e, mert időt lehet veszíteni azzal, hogy elmérem, azt hiszem, hogy ez egy bagatell, és közben mégse. Nem tudom, hogy fog működni majd ki fog ez derülni, és még lesz róla információ, akkor azt megosztjuk. A lényeg, hogy Budapesten október 1-től 15 helyszínen lesznek ellátóhelyek, 3 speciális gyermekellátóhely. Ez a Hempály Gyermekkórház, a Szent János Kórház és a 13. kerületi Révész utcai rendelő, valamint 14 mobil ügyeleti egység is működni fog. Hétköznap délután 4 órától este 10 óráig, hétvégén és ünnapokon pedig reggel 8
Na,
óra
akkor
és
itt
délután
van az
2 óra között
is, igen.
Házi orvosok fogadják a betegeket az ügyeleti pontokon, azután pedig a mentők biztosítják a sürgősségi ügyeletet, ahol az orvosok mellett egyetemi végzettségű ápolók, mentőápolók, mentőtisztek is fontos szerepet kapnak.
Ezek a mai fiatalok mit gondolnak Budapestről? Ezt kérdezte az Egyensúly Intézet a Budapest Globál megbízásából. A fiatalok szerint jó Budapesten élni a sok kulturális, tanulási, szórakozási és munkalehetőség miatt, ám család alapítása nem alkalmas a főváros. Jobban szimpatizálnak a jobb jövedelmi helyzetűek és a tanulók a fővárossal, a gyerekek és időszak számára pedig nem tartják megfelelően Budapestet. És hogy miért nem jó családalapítás szempontjából? Hát a több funkciójú zöld felületek hiánya, a rendezetlen közterületek és a magas lakhatási költségek miatt gondolják ezt. A pályakezdők számára viszont kedvező Budapest, mivel a felsőoktatás és munka lehetőségek jó alapot biztosítanak a karrierkezdéshez. Egyébként elégedettek a fiatalok a közösségi közlekedéssel, bár a járművek állapota nem kielégítő szerintük, és 37%-uk azt tervezi, hogy elköltözik többségük külföldre. Az itt élő külföldieket is megkérdezték, ott ők pozitívabbak Budapest tulajdonságait illetően, biztonságosnak, természetközelének, kevéssé zsúfoltnak ítélik, azonban a köztisztaság, a rendezettség vagy az egészségügyi ellátás hiányosságait már súlyosabb problémának tartják. Arra kérdése, hogy mire lenne szüksége a városnak, a legtöbben az olcsóbb lakhatást választották, 51%, így gondolja. Tisztaságot, zöldebb köztereket és alacsonyabb kibocsátású közösségi közlekedést is szívesen látnának az itt élő fiatalok. Úgyhogy hát így látják a jövő generációjának tagjai, vagy generációinak tagjai a fővárosi létet.
Ma lagjunk tovább, nézzük meg, mi a helyzet a vendégmunkásokkal, mert hogy egy kicsit alább hagyott itt az akkumulátoros lendület, mint hogyha róluk is kevesebbet beszélnénk.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Tanult kollégám beharangozta remekül, hogy a vendégmunkásokkal kapcsolatban sok a tévhit, meg hogy mint a kevesebbet beszélnénk róluk az elmúlt időszakban, amikor ugye bejelentették a nagy akkumulátor gyártó üzemeknek a létesítését, akkor volt forró ez a téma, de nem biztos, hogy jót jelent, hogy most nem nagyon beszélgetünk róluk.
Sőt, kíváncsiak vagyunk rá, hogy ők mit beszélnek rólunk, mármint a fogadó országról, akik ide jönnek dolgozni, mert hogyha nagyon negatív tapasztalataik vannak, akkor bizony rossz hírünket viszik, ami hát értem szóval nem.
Rossz példa, meg ragadós.
Így van. Ugye? Úgyhogy ezekről fogunk beszélgetni most Jáni Ákossal, a Getwork Trend ügyvezető igazgatójával. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok, szervuszok, üdvözlöm a hallgatókat!
Egy bemelegítő kérdés, talán mi magyarok fel sem foghatjuk, hogy ugyan miért jönne vendégmunkás Magyarországra, mikor Ausztriában, Németországban, Franciaországban, Nagy-Britániában jóval többet lehet keresni.
És mi magunk is oda tartunk.
Így van. Elsőként reagáltunk talán azokra a demográfiai kihívásokra az EU-ban, hogy valahonnan máshonnan kell a munkaerő igényeket kielégíteni, és ezért vagyunk még egyelőre jó helyzetben, mert tőlünk nyugatra, illetve északra lévő munkaerőpiacok egy picit lassabban nyitnak a harmadik ország beli munkavállalók felé, illetve ugye Németország egy egészen más bevándorlás politikát választott az elmúlt időszakban.
Mennyire látjuk, vagy mennyire vannak meg a körülmények ahhoz, hogy aki idejön, és egy kicsit körülnéz, megmelegedik, az ne menjen tovább azonnal az első adandó alkalommal nyugatra?
Ez általában egy nagyon-nagyon húzós kérdés, és azt gondolom, hogy a magyar munkaerőpiac alapvetően egy jó táptalaj tudna lenni a távol-keleti vagy egyéb harmadik országbeli vendégmunkásoknak. Azonban ehhez a munkáltatóknak is így kéne hozzáállni ehhez a történethez. Tehát ha már bérben nem tudunk mondjuk az általatok is említett Ausztriával vagy Németországgal versenybe kelni, azért munkakörülményekben, szálláskörülményekben, emberi bánásmódban még tudunk egy pici pluszt mutatni Nyugat-Európához képest.
Én említettem a felvezetőben, hogy egy csomó tévhit él a magyar munkaadók oldalán a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatása kapcsán. Melyik a legnagyobb küldő országok, és miért azok, amelyek?
Jelen pillanatban a legtöbb harmadik országbeli munkavállaló Ukrajna területéről érkezett az elmúlt 7 évben Magyarországra, az utóbbi pár évben pedig felzárkózik Ukrajnához Fülöp-szigetek, Indonézia és Vietnám. És miért ezek a területek? Egyrészt azért, mert itt hasonló gazdasági fejlődés látható, hogy bontakozik ki, főleg a dél-kelet-ázsiai országokban, ami az elmúlt 15 évben itt a régióban is megfigyelhető volt, tehát nagyon hasonló ipar van kialakulóban, vagy onnan is más távol-keleti ázsiai országokban már elmentek vendégmunkásként dolgozni, így olyan tapasztalatokkal rendelkeznek, ami mondjuk a magyarországi gazdaságban hasznos lehet.
Uh-huh. Számosságukat tekintve egyébként hogy nézhet ki ez, mennyien vannak itt, és főleg milyen területeken, ugye mi itt feldobtuk az akkumulátorgyártást, mert erről lehetett sokat hallani, de akár tapasztalatból is látjuk, hogy a futárszolgálatok is szívesen alkalmaznak külföldieket, akár távol-keletieket is, szóval hányan vannak és hol?
Mivel elmúlt 3 évben több mint 100 000 harmadik országbeli munkavállaló érkezett az országba, nagyjából szerintem jelen pillanatban a számuk az ilyen 50 és 70 ezer között lehet, és elsősorban a könnyű fizikai betanított munkára érkeznek, de onnantól kezdve az általatok említett futárszakmák, mezőgazdaság, de már a fehér galléros pozíciók, ahol nyelvtudást, illetve diplomás végzettséget igénylő háttér is szükséges, is megjelennek egyre inkább.
Mi az a tévhit, amiről itt beszélgetünk? Hogyan kezelik őket a magyar munkaadók? És miért éri kritika az ő tevékenységüket?
Az elmúlt pár hónapban egy kisebb közvéleménykutatás azt mutatta, hogy addig, míg a magyar, illetve a régiós munkaerő tényleg humán erőforrásként tudjuk kezelni, és kezelték a nagy foglalkoztatók is, addig, ahogy kilépünk ebből a földrajzi közegből, és tőlünk jóval távolabbra megyünk, akkor szimpla termelési erőforrásként kezdenek rá tekinteni. Ugye ennek eklatáns példája, amikor már nem főről beszélünk, hanem sajnos néha darabokról. Ami egy tárgyá, egy olyan importcikké alacsonyítja le őket, ami nagyon nem jó. Tehát már nem csak vendégmunkásról, hanem import munkaerőről is beszélünk, ami egy picit szerintem degradáló. És hogy miért nyúlnak néha mellé nagy munkaadók, mert azt hiszik, hogy ha és amennyiben egy darabot rendelnek, akkor megfelelő mennyiségű és minőségű ember fogják kapni. Ott itthon Magyarországon is egy jóval komolyabb toborlás kiválasztási folyamat előzi meg azt, hogy egy munkavállaló munkába állhasson, és ezekről a folyamatokról néha hajlamosak vagyunk elfeledkezni akkor, amikor kilépünk a határokon túlra. Könnyedén azt mondjuk, hogy tényleg kérünk fémipari operátornak 10-15 főt, és utána megsértődöttem mondjuk azt, hogy az ott államból nem jó emberek érkeznek, mert hogy ezek jogászok voltak. És alapvető toborzás kiválasztási feladatokat hanyagolunk el, nem megyünk a mélyre, nem nézzük meg ezeknek az embereknek a motivációját, azt hiszük, hogy nekik egy álom itt dolgozni, és felülünk erre a hullámvasútra, és majd később tapasztaljuk, hogy nem akarnak dolgozni, rossz kedvűek, motivációjukat vesztik, és netán külföldre távoznak.
De konkrét itt azt mondjuk, hogy jaj, hagyjál már ázsiai, biztos nincsenek olyan igényei a szállást tekintetében, mint mondjuk egy lengyel vendégmunkásnak, vagy akár egy ukránnak, meg egyébként is Ázsiában egy tár rizsért dolgoznak. Most idéztem, lehet, hogy rosszul, vagy rossz irányba, de néhány ilyen attitűd, ami így beugrik nekem munkaadói oldalról. Tehát ilyesmit kell elképzelni?
Igen, ilyen megszólalásokkal is gyakran találkozunk, hogy nem értem, mi a probléma a csótányos munkásszállóval, amikor otthon még ilyen sincsen neki. Ugyanúgy ember, és ugyanúgy megilletik azok az alapvető jogok, mint bármelyik másik magyar vagy EU-s munkavállalót. Éppen igen, a bérezés is, tehát azonos munkáért, azonos bér elve mentén kellene működnünk, És nem arról van szó, hogy ha az otthoni munkabérének, ami mondjuk legyen 100 dollár, a dupláját megkeresi, akkor ő már boldog. Igen, boldog, de ettől még, ha így járunk el, akkor igencsak kizsákmányoljuk őket.
Uh-huh. Hogyha ennek híre megy köztük, akkor nyilván nehezebb lesz a toborzás. Ez mekkora baj, mekkora verseny folyik a külföldi.
Mondjuk egy mongol munkavállalóért.
Igen.
Jelenleg élesedik ez a helyzet. Jelen pillanatban sem a magyar, sem az EU gazdasága azért nem azon a szinten tübörög, ahol mindannyian szeretnénk látni. Azonban remélhetőleg pár hónapon vagy negyed éven belül eljutunk újra arra a szintre, hogy minden állam teljes foglalkoztatottságról fog beszélni. Nem beszélve arról, hogyha csökken a munkaképes magyar munkavállalóknak a száma, akkor valahonnan pótolni kell a kieső munkaerőt. És igen, akkor, amikor mondjuk Lengyelország már teljes családokat vár arra, hogy letelepüljenek náluk, és úgy dolgozzanak munkát, akkor, amikor Ausztriában háromszoros bérrel lehet dolgozni, Németországban akár 3-4-szeres bérrel, akkor eléggé fontos az, hogy milyen megélése van a nálunk dolgozó vendégmunkásoknak, és hogy milyen információkat, érzéseket küldenek haza, és az otthoniak később Magyarországot választják, és csatlakoznak az itteni csoportokhoz, munkavállaló csoportokhoz, vagy egy teljesen másik országot választanak, ahol jobb körülményekről számolnak be a már ott dolgozók.
Hogy kell ezt jól csinálni, és lehet-e jól csinálni? Azt azért kérdezem, mert nyilvánvalóan a kulturális különbségek azért megvannak, tehát azért nekem is vannak ismerősök, akik messziről jött munkavállalókat foglalkoztatnak, fogalmazzunk így, tehát harmadik országbeli munkavállalókat, és azért mindenkinek van egy horror sztoria, hogy nem tudom én, a távol-keleti munkások milyen körülményeket hagynak maguk után a munkásszálláson, meg miket csinálnak, ami hát magyar, sőt európai szemmel nézve elég elképesztőnek tűnhet. Tehát, hogy azért a másik oldalhoz is nehéz alkalmazkodni, mondom én.
Igen, tehát ez egy hosszú folyamat, ami már adott esetben a toborzás első pillanatában elkezdődhet, amikor a fogadó országnak a szokásairól, kultúrájáról érdemes tájékoztatni a hamarosan majd az országba érkezőket, és itt is folyamatosan ezzel a plusz feladattal együtt kell élni. Nem lehet elkerülni minden mellényúlást, nem lehet elkerülni minden nem vállalhatóan hátrahagyott szállást, azonban az információk minél szélesebb átadása, illetve a folyamatos kommunikáció, motivációjuk, hogy létük felől való érdeklődés, valamint tényleg a napi támogatás, az nagyon sokat segített abban, hogy ezek a kulturális különbségek, ezek átmenetileg áthidalásra kerüljenek, vagy netán csökkenjenek.
Hogy néz ki ez az etikus toborzás? Így, amit az előbb elmondtál?
Ez egy része csak. Ugye az etikus toborzásnak az első és legfontosabb alapelve, csak akkor hívunk be harmadik országbeli vendégmunkásokat egy ország munkaerőpiacára, ha ott már sem mennyiségben, sem minőségben nem találunk megfelelőt. Ugye jelen pillanatban itt billeg éppen a magyar helyzet, mert most a gazdasági hatások azt mutatják, hogy még találunk szabad munkaerőt, most az ő minőségükről, mennyiségükről azért vannak eltérő álláspontok, de még lehet magyar munkaerőt találni, habár nem biztos abban a számosságban, ahogy szeretnénk. Ha ezen a ponton túllépünk, akkor az információk legteljesebb körű átadása, hova érkezik, milyen szállással, milyen munkakörbe. A különböző kultúráknak teljesen más az információ igénye. Tehát lehet, hogyha egy munkáról valahol 5 mondatot mondunk, akkor az már több a kelleténél, viszont ha valahol 500-at, még lehet, hogy az is kevesebb. Ezt pontosan fel kell mérni, hogy mi az információ igény, hogy utána, amikor ideérkezik, akkor pontosan azt tapasztalja, ami a toborzás során elhangzott. Így nem csalódott munkavállalót fogunk kapni, hanem egy motiváltat, aki akár a pénzért, akár a lehetőségért tényleg hajlandó megfelelő minőségben dolgozni. De ezt követik azok a jogorvoslati lehetőségek, hogyha valamilyen kár éri, vagy egy olyan vitás helyzetbe keveredik, amit ő nem tud megoldani, akkor biztosítsuk számára itt országon belül azokat a lehetőségeket, hogy megfelelő jogorvoslatot kapjon, meghallgassák, és ne talán az ügye kivizsgálásra kerüljön, de ez is nagyon fontos. Ez nem pont a szakszervezetek irányába való elmozdulás, de annak egy ilyen óvatosabb fajtája lehet majd.
Hát jól egyszerűsítem.
Hogy ne fizessenek érte.
Igen, jól egyszerűsítem le ezt a kérdést, akkor bánjunk úgy a vendégmunkásokkal, mint a magyar munkavállalót toboroznánk, és akkor olyan nagyon nem nyúlunk mellé?
Így van, illetve hogy figyeljük azt, hogy az egész toborzási folyamatot ne hassák át különféle anyagi érdekek, ugyanúgy, hogy Magyarországon sem kérhető el a munkavállalótól a munkalehetőség érdekében semmiféle anyagi ellentételezés, ellenszolgáltatás, ugyanez igaz a nemzetközi toborzásban is, tehát maga a munkavállaló nem szabad, hogy fizessen azért, hogy ő munkához jusson, ezeket a költségeket több nemzetközi egyezmény is leírja, hogy a munkaadónak kell állnia.
A hallgató ír egy véleményt, érdekelne, hogy mit gondolsz erről. Igen, nekik is be kellene tartani az itteni írott és íratlan szabályokat, közlekedés, higiénia, a nyelvtudás, nekik kellene alkalmazkodni.
Részben egyet tudok vele érteni, mind a két félnek szerintem alkalmazkodnia kell. Egyrészt nekünk, sajnos vagy nem sajnos nézőpont kérdése, szükségünk van hosszú távon az ő itt létükre, viszont igen, nekik is megfelelőképpen alkalmazkodni kell. Azonban kérdés, hogy akik nem alkalmazkodnak, vagy mondjuk higiénileg, közlekedésileg nem azt hozzák, mint amit mi elvárunk, ő nekik megmondta, vagy megmutatta valaha valaki, hogy mit is várunk el. És itt van a jelentősége a minél szélesebb körű információ átadásnak és visszacsekkolásnak, hogy igen, átmente az, hogy megyünk azzal a robogóval, hogy illik köszönni, amikor kézbesítünk egy ebédet vagy vacsorát. Tehát ez nem biztos, hogy csak és kizárólag az ő hibája, egy egészen más kultúrából jön, az hát, hogy így szokás.
Világos.
Oké, nagyon szépen köszönjük szépen az összefoglalót, elgondolkodtató beszélgetés volt. Szép napot, jó munkát!
Köszönöm szépen, viszont, sziasztok!
Jani Ákossal, a Get Work Trend ügyvezető igazgatójával beszélgettünk külföldi munkavállalókról, és közben megkaptam a frappáns választ arra is, hogy miért lehet a kukorica darán az, hogy gluténmentes, bár a kukorica alapvetően gluténmentes, mert hogy sokszor olyan helyen darálják, ahol darálnak glutént tartalmazó gabonát is, és ha ráírja, akkor az egy tiszta helyen, csak kukorica darálmány, és nem lehet benne szennyeződés. Köszönjük szépen a plusz információt!
Megint tanultunk valamit, most pedig a napközi után, meg egy rövid zene után jön a makrogazdasági rovat, amelyben megfejtjük, hogy mire kell figyelni e tekintetben ezen a héten.
Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Két központi eleme lesz az e-heti makrogazdasági naptárnak, az egyik az eurózóna inflációjáról érkező adatok, a másik pedig az amerikai munkaerőpiacról érkezők, és nagyjából a sorrend is ez, hiszen holnap már betekintést nyerhetünk az eurózónás inflációba.
Na de miért érdekel ez bennünket, drága Kedeu? Teszi fel a kérdést a hallgató. Köztük a 12. születésnapját ünnepli kislány is. Én ezt a kérdést
tovább pöccintem Kovács Mihálynak, az OTP Elemzési Központ elemzőjének, aki itt van a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Na hát, ez azért lehet érdekes, ugye, mert a hozam alakulást azért ez nagy mértékben meghatározhatja. Két olyan adatról beszélünk, ami, hát ugye a keddi, amit említettél, a keddi eurozóna inflációs adatról azt kell tudni, hogy gyakorlatilag a szeptemberben volt az EKB-nek egy kamatdöntőülése, most október közepén lesz, és ez a két időpont között ugye elég közel van. Igazából ez az egyetlen olyan igazi kulcsadat, ami beérkezik, és ugye hát a piac is, meg egyébként a döntéshozói kommunikációk elég vegyesek voltak a tekintetben, hogy ugye októberben lehet-e kamatcsökkentés. Csak emlékeztetőül az LKB ugye júniusban kezdte a kamatvágó ciklusát, 25 bázisponttal szeptemberben folytatta, és hát decemberre az volt a várakozás néhány héttel ezelőtt egyértelműen, hogy akkor folytatja, de hát az október az ilyen, hát lehet, de nem valószínű. És akkor igazából ebbe a képbe jön be az eurozóna inflációs adat, ugye holnap, és még azt kell tudni, hogy eközben amúgy az európai konjunktúra az egyre gyászosabban néz ki, ugye néhány héttel beszerzési menedzser index adatok, illetve pénteken már kijöttek spanyol és és francia inflációs adatok, amik a vállalkozásokkal azért nem is olyan kevés el. Tehát a francia például 0,4% ponttal alacsonyabb lett, mint amit vártak. Szóval benne van a pakliba, hogy az a tehát 2%-ot várnak az euróvezetre holnap a headline adat vonatkozásában. Benne van a pakliba, hogy ennél alacsonyabb lesz, és hogy benéz 2% alá. Ugye 2% az LKB célja. Na most nyilván az LKB sokszor elmondta, hogy nem egy adatpontra reagál, de azért úgy, hogy a konjunktúra azért egyre aggasztóbb, hát az infláció is egyes számjeggyel kezdődne, hát szóval ez most nő az esélye arra, hogy ez átbillenteti az októbert egy kamatcsökkentés irányába, úgyhogy igazából ezért lehet ez érdekes, nagyon érdemes figyelni, most egyébként már 75%-ra teszik az árazások az októberi kamatcsökkentést, ez mondjuk egy két hete, ez 50 alatt volt jóval.
Aha.
Úgyhogy,
de az is izgalmas, ugye, hogy a headline-t, ahogy említetted, kettő köré várják, hát most pont annyi lesz, vagy beesik esetleg egy picit alá, az majd kiderül ugye holnap, de a maginfláció lényegesen magasabb, és ott ugye ti is változatlan eredményt vártok, 2,8-at, mint ami az előző volt.
Igen, igen, ez nagyon így van, és nyilván ilyen szempontból tehát nem tiszta a kép. Ugye a maginfláció azért magas, mert a szolgáltatás infláció magas, ezt aha, ugye sokszor hallják a hallgatók is. Igazából majdnem mindenhol ez van, minden országban. Ugye ott a béreken keresztül, tehát egy ilyen másodlagos inflációs hatás látszik, már ugye a legutóbbi bér is 4,5% az euróvezetben, ahol mondjuk a termelékenység jó, egyenlő, azért az viszonylag magasnak tűnik. Igen, ezért nincs egyszerű dolga az LKB-nak, csak ugye azért azt lehet gondolni, hogyha tényleg leromlik a konjunktúra érdemben, tehát ugye ne felejtsük, hogy az LKB, vagy az eurozónában a fellendülés az talán az előző negyedév végén, vagy az idei év elején, vagy előző év végén, vagy az idei év elején indult meg egyáltalán. Uh-huh. Tehát, hogyha ez teljesen megtorpan, hát akkor azért szerintem elég erősödni fognak azok, hogy kamatot kell vágni, és ugye hát vannak itt ilyen megszellőztetett hírek, hogy azért itt már fenik a kardjukat, ugye a galambok és a héják is, tehát állítólag azért elég megosztotta az LKB monetáris tanácsa is, hát meglátjuk.
Így van. Erre rá következik majd a hét második felében egy kazalnyi amerikai munkaerőpiaci adat, ugye, ami szintén fontos, sőt, még talán egy árnyalattal most hangsúlyosabb is a szerepe, mint más amerikai adatnak, hiszen ugye itt most hatással lehet inflációra, növekedésre, sok minden kiolvasható belőlük.
Igen, meg egyébként azért is nagyon érdemes most az amerikai munkapiacra figyelni, mert ugye a Fed úgy működik mondjuk az LKB-val szemben, hogy neki ugye ilyen kettős mandátuma van, és igazából amíg az infláció úgy nagyon magasabb volt, mint a cél, akkor azért így nem nagyon törődtek, vagy sokkal kevésbé a munkapiacra, de most már az utóbbi két sajtótájékoztatón azért elmondta a Jerome Powell, hogy ugye kiegyensúlyozottak az inflációs és a munkapiaci, vagy hogy, tehát hogy most már mind a kettőre ugyanolyan súlya fognak figyelni, és igazából az inflációs adatok azok alapvetően elég jók, és a munkapiac viszont tény, hogy elkezdett lassulgatni, ugye augusztusban a vártnál jóval gyengébb lett az álláshelyek száma, bár egyébként a munkanélküliség ráta csökkent, és a bér se lassult, tehát ez is egy ilyen vegyes felvágott volt, de azért, hogyha több hónapot nézünk, azt abszolút el lehet mondani, hogy a foglalkoztatás bővülés üteme jelentősen lassult, az üres álláshelyek csökkennek, ugye a Powell elnök elmondta, hogy már a pandémia előtti szintnél gyengébb az amerikai munkapiac. Ugye itt igazából most az van, itt novemberben lesz kamatdöntés, hogy hát itt egy enyhe többség egy újabb 50 bázispontot vár, ugye szeptemberben indítottak egy 50-essel a kamatcsökkentési ciklust, hogyha ez az adat gyenge lesz, akkor egyértelműen ugye ez az 50-es fog novemberbe előjönni, vagy hát nagyon-nagyon nagy eséllyel, hát nyilván, hogyha meg viszonylag erős lesz az adat, akkor az egy másik történet, akkor lehet, hogy sokkal kevésbé sietnek, hát elvileg a múltkor is azt mondták az 50-es vágás után, hogy egyébként minden jó, annyira azért nem sietnek, de igen, hát, hogy jönnek lefele. Úgyhogy hát igazából mind a két adat, tehát az euróvezeti, meg ez az amerikai adat is olyan, hogy jelentősen dobhat most rövid kamatvárakozásokon, meg hát nyilván akkor a hosszú azamokon is, és minden további instrumentumon. Úgyhogy érdekes lehet.
Oké, akkor az eurozónások holnap, az amerikai munkaerőpiacok pedig szokásos pénteki program. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszámoltál ezekről. Jó munkát, jó hetet!
Oké, köszönöm.
Sziasztok! Kovács Mihállyal, az OTP elemzési központ elemzőjével néztük át a heti makronaptárat.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni. Egy erős kávét kérnék.
Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata következik.
Fővárosi, fővárosi, mikro, kis és középvállalkozó e vagy?
Persze.
Igen, akkor figyeljél. Mert 0%-os kamatozású hitelprogramot indít a kormány, uniós forrásból Budapesten beruházási projektek támogatására 73 milliárd forint a keretösszeg.
Ja,
nem egy embernek.
Ja, hogyan még másnak
nem prokop, összesen.
Azt hittem, hogy csak nekem.
Október 28-ától lehet majd pályázni 5 és 50 millió forint közötti összegre. Egy lezárt üzleti év kell hozzá, és akár ingatlan fejlesztésre, e-autóvásárlásra is felhasználható.
Böcsüljük meg, kedves vállalkozótársak, mert ugye a budapesti meg Pest megyei régió az nagyon ilyen, hát mostoha gyerek, mert a fejlettsége okán ugye elég kevés ilyen pályázati programban vehet részt, úgyhogy most itt van egy kis, nem azt mondom, hogy ingyen pénze, egy 0%-os kamatozású hitel, ami látható a felhasználhatósága sokoldalú, a keretösszeg elég magos, és még van belőle, mert valahol azt olvastam, hogy olyan 11 milliárd ment ki belőle még csak.
De az 13 milliárd. Április 30-ai indulása óta 13 milliárd igen. forintot helyezte ki vidéki cégek számára elérhető 155 milliárd forintos KKV technológia ja, plusz az program. Az. Ez nem az. Ez ennek a budapesti lába. Egyébként 10%-os önerő is kell hozzá.
Hát azt azért egy vállalkozás bírja már ki, hogyha fölvesz 5 milliót,
rejtett költségek nincsenek. Uh-huh. Azért az szép lenne, ha egy állami konstrukciónak lennének rejtett
0 költségek. 0% kamat, ügyintézési díj, plusz 1 millió 700 ezer. Igen. Na jó, nem, tényleg, úgyhogy ez teljesen...
Ez egy nagyon fontos, igen, van pénz, fejlesztésre, stb. És tényleg, ahogy tanult kollégám megjegyezte, a fővárosban és a Pest megyében azért nem biztos, hogy olyan gyakran lehet ilyen fejlesztési forrásokra pályázni. Még egyszer Budapesten megvalósuló beruházási projektek támogatására szól ez az összeg, tehát Pest megyében az egy más. Egyébként a program célja a fővárosban működő mikro, kis és középvállalatok termelékenységének és hozzáadott értékének a növelése, a technológiai szervezeti megújítás támogatásán keresztül segítve 3%-os jövő évi gazdasági növekedés elérését. Most már mindannyian tisztában látunk. Én félve kérdezem, hogyha mi ezt mondjuk egy Matte-Tea gyártó egység igen. beszerzésére fordítjuk annak érdekében, hogy én még 9 óra után is pörögjek, az elszámolható?
Hát valószínű. Humán erőforrás fejlesztés, irányzatú beruházás.
Arról nem is beszélve, hogy megdobná a termelékenység.
Hát ne viccelj. Ki lehetne bővíteni a műsoridőt.
Mert oké, ti el vagytok látva, itt van bent egy kapszulás kávé, kint egy másik kapszulás kávé, lent az alaksorban egy harmadik kávéautomata, de kérdem én, mind azok a munkavállalók, akik mondjuk Matte-Teával érik el azt a teljesítmény szintet, amelyet ti kávéval, azok miért vannak háttérbe szorítva, és miért nem gondoljátok, hogy azoknak a tutújgatásával fel lehetne esetleg a termelékenységet pörgetni?
Ez egy jó kérdés. Szerintem beterjesztjük, aztán majd elbírálják.
Te nem veszel, ön gúnyolódik velem safran.
Nem, hanem szeretném ezt egy komolyabb ederbe visszaterelni, mert Dorkát egészen felkeltette, vagy Dorka érdeklődését felkeltette ez a dolog, és
kérdezem, Mamusz is itt van, tessék.
Mi a neve? Hát ennek a böcsületes nevét Ginop plusz 1.4.4=24-re keresztelték, KKV Technológia plusz Budapest hitelprogram, tehát még a nevében is benne van, lehet, hogy ez a szám misztika ott az elején nem kell, tehát KKV Technológia plusz Budapest hitelprogram, ezen a néven megtaláljátok, nyilván a feltételek is ott lesznek, a pályázat leírás ma, te, holnap én.
Mindazok, akik szóviccet írnak, azok nem veszik komolyan. Megint és csak ezt a fontos rovatot.
Kizárjuk a hitelfelvétel lehetőségéből. Mit szólsz?
A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
Mert a lényeg a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata hangzott el.
Jaj, meg itt nekivetköztem, azt hittem, hogy már vége a
megjött dalnak. Szóler Andrea, megjött? Aki beváltotta a fenyegetését, 11 másodperccel a hírek előtt jelent meg, hogy ne tudjuk szívni a vérét, ne legyen értelme beadni a mikrofonját.
Köszönöm.
Úgyhogy hát így teljesüljön minden vágyatok, drága hallgatók.